Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyásorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, menjünk tovább a Millás reggelivel, itt a Rádió Café 98.0-án, hajaj, december 16-a hétfő reggel van, 8 óra 8 perc, itt van Mihály Csandrás.
És bemutatnám Gede Balázs műsorvezető társamat is, jó reggelt kívánok, SMS, WhatsApp, Viber szám 0630-as 698-0980. A Vamageddon állásáról kapunk időről időre.
Pusztító, az... Olyanok hullagyalázásról számol be egy hallgató, szobát, éjjel póker háttérzenének, mi? Milyen szobát?
Minden, biztos diktálta.
Igen, éjjel póker háttérzenének este áldozatul, aztán egy rossz helyen felejtett állomáskereső tréfát meg vasárnap reggel, majd az új Netflix-es repülőteres túlszejtős ideggázas film betétdala koronázta meg a hétvégét, jövőre újra próbálkozom, good jul, nem tudom, a svédem nem lehet annyira jó, de a svédek így kívánnak karácsony.
Aztán ott a tetején nézd meg az M0-áson, hát M0-ás autózva, BBC, mondom, sehol senki nem. Nincs biztonság. Egyszer csak felcsendült a Last Christmas közepe, aminek hatására Szeppukot követtem el, majd szombaton kardomba dörve még életben Rákóczi Feri rádiós műsorvezető Insta oldalán ismét megszólalt a dal, ezzel le is fejeztek ebben a játékban.
Féljetek, egy 24 órából 3,5-ben vagytok biztonságban, amíg itt vagytok a Millás reggelit.
Na-na.
Hallgatjátok, miért? Készülsz valamire? Nem már?
Hát... kinek mit ér meg, hogy életben maradjon, ugye? Én igen. Majd bedugom a fülem, és rányomok a space-re, azt lesz itt csodálkozás.
Szóval, mi nem készülünk ilyennel. Majd
nem, sportszerűen játszunk.
András kezét lefogni. 0636980980 ide jöttek ezek az üzenetek, SMS, WhatsApp és Viber üzenet formájában.
Ha valaki közlekedési fennakadást tapasztal, nosza rajta, jó katonák, írjuk meg, de most addig tartalmat szolgáltatunk.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Albániával foglalkozom, azt gondolom, hogy az utóbbi időben inkább mint turisztikai célállomás került fölbe így a gondolkodásba, pedig elég sok vállalatunk, például a Vizer, a Vízművek, az OTP Bank, a 4IG piacvezető a telekom szektorban, az OTP Bank a harmadik a bankszektorban. Elég komoly üzleti kapcsolataink vannak a kis balkáni országgal, úgyhogy mindjárt kiderítjük, hogy mi ott a helyzet. Gerendi Zoltán segít nekünk ebben, az a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
No, hát Albániába érkeztünk, nagyon szép vidéke ez a Balkánnak, bár ilyen, nem tudom, amikor így szerintem kimondják a magyarok, hogy Albánia azért ott a, nem tudom én, a bűnözés, meg ugye a
90-es évek pilóta játék.
Igen, pilóta játéka, ugye emberhodzsa, bunkerrendszer a tengerparton, meg a fejletlenséget, csomó minden jut, az olyan ilyen vegyes érzések támadnak az egyszeri
nem
magyar
honpolgárba.
Igen. Igen, ez abszolút így van, egy nagyon ellentmondásos, egyébként nagyon jó kilátásokkal rendelkező ország, tehát egy kicsit úgy földrajzilag elhelyezzük, ugye az Adria mentén fekszik, Szerbia alatt van, tehát Montenegro alatt van, akkor határos Koszovóval, Észak-Macedóniával és Dél-Görögországgal, tehát gyakorlatilag eléggé délen van. Olaszországhoz nagyon közel van, 170 kilométerre a tengeri távolság, tehát itt ő a Csizmának a sarkánál, pont a sarok részéhez van közel. Nagyon sok a kapcsolódási pontja Olaszországhoz, tehát ilyen szempontból egyébként csak ami ennek utolsó jele, hogy évi azt hiszem 36 ezer migránst fogadnának be Olaszországból. Meloninak ez az egyik terve, hogy így helyezik harmadik országba a beérkezett tengerősz turistákat, hogy Albánia fölveszi őket. Tehát van ott az éreiként bevándorlás, de ez egy szegény ország, ami egyébként nagyon szépen jön föl. Tehát az egyfőre jutó GDP-jük az ilyen 5400 euró, tehát lényegesen alacsonyabb, mint a miénk. Egyébként maga a terület egy 28.000 négyzetkilométeres ország, 2,8 millió lakossal, tehát egy viszonylag kis ország, de elég izgalmas történelemmel, és egyébként, ha őről beszélünk, azért fontos tudni, hogy Albánia nem csak földrajzilag, hanem úgy a híres emberek nevén is azért letette már a nevét a nagyvilágban, tehát az egyik leghíresebb albán az a Teréz anya, a kalkutai Teréz anya, aki innen származik, de Kalkutában van eltemetve, de a show businessben például a Belushi testvérek, vagy a mai most könnyűzenében a Rita Ora, vagy a Dua Lipa, szóval ezek azért így is.
Hát most tehát újat mondtál, pedig
a Dua Lipát nem tudtam.
Dehogy tudtam. Ne. Gyerekeim hallgatják ezeket, de hogy ők albán felmenőkkel bírtak volna, ezzel most meglepték. Köszönöm.
Igen. Úgyhogy egyébként az ország történelemből ered, hogy nagyon erős ilyen, tehát a lakosság 51%-a iszlám vallású, 16% csak egyébként keresztény. De amit érdemes végigfutni rajta, tehát ők egy külön nemzetség, tehát nem nagyon kapcsolódnak ezekhez a szláv nemzetekhez, görögökéhez.
Hát én azt olvastam, hogy ilyen illírek, tehát ez még a római császárkorban valami ilyesmi náció, és azok...
Van itt valami genetikai kód is ebbe az olasz kapcsolódásba. A római birodalomnak a része egyébként, később a bizánci, tehát ez rómainak is a része maradnak, de Velencével nagyon szoros a kapcsolatuk, tehát a kereskedelmi útvonalak okán is, de aztán itt is a 15. századtól az ottomán birodalom megveti a lábát, és hát gyakorlatilag ilyen szempontból ez az első kivándorlásuk jelentősebb az olaszok irányába, tehát akkor a lakossági része átmenekül Olaszországban.
Igen, és akkor itt azért egyezzük meg, hogy abban, hogy elég, tehát ahhoz képest, hogy nem egy nagy országról van szó, elég sokáig ellen tudtak állni az oszmánoknak, ugye Kastrióta Györgyről szerintem mindenki hallott már, aki tanult történelmet, úgyhogy ott elég komoly ellenállás volt, és elég komoly lázadások már az oszmán uralom alatt is.
Igen, egyébként szerintem az oszmánoknak nem volt ez egy ilyen nyerőhelyük, mert maga földrajzilag egy nehezen megközelíthető ország, ugye gyakorlatilag a parttal párhuzamosan futnak a hegyvidékeik, amik kifejezetten magasak, tehát 2500-2700 méter magas hegycsúcsaik is vannak, tehát ahhoz, hogy lejussanak a tengerparti részre, az át kell menni a hegyeken, szóval azért viszonylag egy jó védhető terület. És ez azért a törököknek is el kellett nyilván dönteni, hogy mennyire fontos nekik ez a rész, tehát nem erre koncentráltak, inkább a szárazföldi részen futottak fel, de egyébként ez abszolút így van. Az ottomán birodalom után 1924-ben, tehát csak az első világháború után jön létre az első albán köztársaságuk, amelyet aztán 1939-ben Mussolini le is rendezte, tehát ő elfoglalja ilyen szempontból is, hát kvázi Olaszországot csatolja Albániát, tehát ez is egy ilyen, hogy ilyen szorosabb szimbiózisban. Ez azért nem tart sokán, mert a második világháború után gyakorlatilag ez egy kommunista hatás alá kerül, nem része Jugoszláviának, de egy önálló kommunista állam, és azt tudjuk, hogy azért abban keményebb vonalat
képviselték. Igen, itt volt ez az Enver Hoxha nevű partizán vezér, aki titói mintára, csak ott dőltek a saját dugába Albánia, hogy ők nem akartak se igazából a kommunista blokkhoz tartozni, se a nyugati blokkhoz, hanem így teljesen izolálták magukat, és innentől aztán jó nehéz helyzetbe kerültek.
Igen. Szóval egyébként a rendszerváltás itt is 89-ben kijött a köztársaság, és azóta egyébként a NATO és EU tagjelöltek. Olyan nagy előlépés nem történt, de azért azt látni kell, hogy az ország adottságai jók. Tehát amit így eddig néztünk, abba így a többi balkáni országot szerintem kimagaslóan jó, és ez talán válasz arra is a magyar érdeklődés, hogy miért vagyunk mi annyira ott. Egyébként még amit a földrajzi fekvéséről érdemes tudni, hogy 29%-ra erdő körül tehát a területnek, illetve 24%-ra a mezőgazdasági a művelésre alkalmas. De a nagyon sok az erőforrása, tehát tényleg egy nagyon érdekes gazdasági hátterű, és szerintem előnyös hátterű ország, és ez a gazdasági növekedésünkben is látszik, mert az idejét azt hiszem 4%-ra mondják, de a jövő év is azért elég masszívan 3% fölötti növekedésről beszél. Csak érdemes látni, hogy mire épül ez. Tehát ott eleve ugye a tengerléte az egy halászat is, az is egy komoly előforrás, de a vízi energiából élnek kizárólag, tehát az energetikájuk 100%-ban vízenergiára épül. Itt van Európának a legnagyobb szárazföldi olajmezője, tehát ez a Patros Marines olajmező az 1930 óta termel, tehát egy gyakorlatilag is 2 milliárd hordó tartaléka rendelkezik, tehát az olajipar az egyáltalán nem lebecsülendő, és ezt fokozatosan nyilván futtatják fel, és a hegyek azért a szokásuk szerint elég sok mindent tartalmaznak, van itt aranytól is, aranytól kezdve krómium, acél, hoz acélgyártásra szükséges vasért, szén. Szóval igazából egy nagyon, nagyon jól ellátott kis ország, amelyik hát nyilván keresi maga útját. A földrajzi fekvése aztán annyira nem előnyös így Európához bekapcsolódva, tehát nyilván most már azért könnyebb, de azért nem egy tőlünk 1000 kilométerre van. Most Olaszországgal nyilván más a kapcsolatok, a kompar is átlenni, ahogy néztem, 9 óra, tehát nem egy rövid dolog.
Még tudod, mit akartam így a gazdasághoz? A mezőgazdaságról tudom, hogy nem tudják ellátni magukat gabonával, importra szorulnak. Hát ugye a földrajzi adottságaikat vázoltad, úgyhogy ott nem nagyon sok gabonatermesztésre alkalmas
terület. Borba híresek állítottak, ez Bondire szóval. Igen, hogy ott milyen az alvánbor, de állítok, nagyon jó.
Konyak jó lesz belőle.
Hát, oké, tehát akkor így is valami lesz. De most ebből eredően egyébként, tehát tényleg egy vegyes kis ország, de én úgy látom, hogy nagyon jók az alapjai. Tehát ez a válasz a kérdés, hogy miért van ott ennyi magyar, mert ezért. Tehát mert tényleg jók a lehetőség, van fejlődési lehetőség, jönnek föl, és az önálló pozíciójuk úgy tűnik, hogy kívül meg a földrajz is védi őket ettől a jugoszláv kockázattól, vagy szerb, vagy szlovák, vagy szláv, bocsánat, kockázattól. Tehát ez egy kifejezetten érdekes rész. A tengerparti szakasz egyébként jó, a turizmusuk 4,2 millió turista megy évente. Körülbelül egy ilyen 270 kilométeres tengerparti szakasza van. Tehát soha ránéztek, nagyon szép tengerpartokról beszélünk. Most nem néztem végig, hogy milyen szállodák vannak már a tengerparton, de úgy látom, hogy ez is elég szépen megy. Egyébként az olajiparuk jelentős, a bányaiparuk jelentős, az energetika, természetesen textilipar, és hát ebből az élelmiszeripar. Na most így azért olyan almán nagyvállalatot nem nagyon látunk Európa horizontján még, de lehet, hogy majd jön. Az adórendszerük is ehhez képest szerintem egyáltalán nem rossz. Az áfájuk az 20%, de az ilyen szempontból nem annyira jelentős, tehát 20% az jó, de az elsőlegesen a lakosságot érinti. A társasági adójuk az 15%, ami szintén nem rossz, tehát ez gyakorlatilag ilyen szempontból abszolút versenyképes a régióban. Van egy 5%-os kulcsuk, ami pont ilyen számítás technikai, tehát szoftverfejlesztési tevékenységre vonatkozik, de akik 23 decemberig regisztráltak, azok 5%-os kedvezményt kaptak 25 végig. Tehát ez egy ilyen pár éves kedvezmény volt, tehát aztán fene tudja, hogy ez hogy fog működni, illetve turizmusra is vannak hasonló jellegű kedvezmények, tehát egyértelműen ilyen beruházástámogató TAU irányuk van. Vannak helyi adójuk, de ez ahogy én itt olvastam, azért ez elég bonyolult, de nem annyira jelentős. Az SZIA-juk pedig nem egy kulcsos, hanem sávos, és gyakorlatilag 23% a legfelső kulcsa. Tehát az szintén nem rossz. Tehát, hogyha így ránézünk jövedelemadó szempontból, nyilván nem egy Dubaj, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy van mit kínálni ennek az országnak. Szóval összességében szerintem így a balkáni körben, tehát néztük most már azért gyakorlatilag Horvátországot, Szerbiát, Montenegrót, Bosznia-Hercegovinát, de ahhoz képest szerintem Albánia igen szép lehetőségekkel bír, és nem szabad alábecsülni ezt az olasz kötődést. Én néztem azt, hogy például ingyen vállalják ezt a 30, évi 36 ezer bevándorló átvételét, vagy milyennek az oka, és igazából, ahogy én olvastam, most nyilván ez egy ilyen politikai hála, de ők azt mondják, hogy csak a rendszerváltás óta annyit kaptak a földrengés okán, azt hiszem 19-ben volt nagy földrengés, de egyébként a 91-ben rengeteg albán vándorolt ki Olaszországba, tehát a nyelvük is egyébként az olasz az egyik alapnyelvük, tehát nagyon erős ez a fajta közösség, tehát nagyon erős az Olaszországban is az albán közösség, tehát ilyen szempontból ők ezt ingyen vállalták, tehát egy ilyen kvázi kölcsön, vagy egy ilyen visszajuttatás. Tehát nagyon, nagyon, nagyon érdekes ez az egész kapcsolatrendszer, amit most nyilván Meloni elnökasszony próbál valamilyen szinten most Olaszország javára fordítani, de én úgy gondolom, hogy ebben a kis országban így nagyon-nagyon komoly potenciálok vannak. Szóval az olajat nem szabad lebecsülni, illetve hát én úgy gondolom, hogy a többi is azzal, hogy teljesen zöld energiával dolgoznak, és ilyen ásványi kincsek mellett szerintem, de azt nem mondom, hogy Svájc lesz belőle, de azért azt gondolom, hogy a térségben tud azért valami olyas valami elindulni, ami nagyon izgalmas lehet, és szerintem erre indultak rá a magyarok is.
Aha, világos.
Oké, hát a Skipetárok földjén járunk, ugye van egy, azt hiszem Vernének egy ilyen című regénye.
Vagy Maja Károlynak?
Vagy Maja Károlynak, nem tudom, de én utána néztem most gyorsan, hogy miért hívják Skipetároknak az albánokat, sasfiókok, az a jelentése a Skipetárnak, és ugye a zászlójukban van a sas, úgyhogy hogy ez is egy dolog.
Még lehet, hogy rokonságban vannak, ami turul gondolkodásunkkal is.
Bizony. Hát meg majdnem összejött a két nem, mert a Zógu királynak a neje az magyar származású volt, Apponyi Geraldin, magyar grófnő volt a királyné Albániában, úgyhogy még történelmi kapcsolataink is vannak velük.
Oké. Okay. Szóval, de van miért oda menni, szóval bizony. Szerintem egyáltalán nem lebecsülni, nagyon izgalmas területnek tűnik.
Oké, okay, nagyon szépen köszönjük szépen. Az ismereteket, Zoli.
Nagyon szívesen, sziasztok!
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk az első körben Albániáról, ő a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Folytatjuk ugyanez dr. Feledi Botonddal, megnézzük, mert hogy az európai csatlakozási tárgyalásokat is elkezdte az ország, ugye pont a mi elnökségünk alatt nyitották meg az első fejezetet, hogyha megnézzük, milyen esélyekkel indulnak ebben.
Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
A vonal túlsó végén Feledi Botond, külpolitikai szakértő. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Szia!
Sziasztok, jó reggelt!
Nagyon szép helye ez a Balkánnak, ez az Albánia. Ugye képzeld el, hogy olvastam, hogy állam az államban ilyen vatikáni mintára szeretnének Albánia területének egy részén egy teljesen új államot létrehozni. Ilyen, ez az egyik.
Csak az nyilván másik... egy ilyen iszlám.
Nyilván, a másik, és olyan megítélésű lenne, mint a Vatikán, a másik, hogy ugye van ez a törekvés, ez a, hát ki nem mondva, de azért búvópataként előkerül ez a Nagy Albánia, ami miatt a környező népek fáznak egy kicsit. Szóval egy ilyen eléggé mozgalmas része ez a Balkánnak.
Plusz készülnek az EU-ba,
igen.
Ugye, és
mindezt úgy, hogy beemelnénk-e így őket az Európai Unióba, igen.
Ja, hát azért szerintem itt is óvatosabban haladnak a dolgok, mint ahogy ez kinéz. Aha. De Albánia, hát finoman szóval nem a demokratikus stabilitás, mint a országa. Uh-huh. Tehát amikor mi a Bokros csomaggal küzdöttünk, akkor ők éppen egy 7000 fős NSBT által felhatalmazott nemzetközi csapatot kaptak, mert hogy a piramis játékok akkor a válságot okoztak, hogy ezt egy
dékemissziónak
kellett elfolytani. De erre nem tudom, a hallgatók közül is kik emlékeznek. Tehát
igen, a GDP felét érintő óriási bukták és óriási igen. Elégedetlenség a társadalommal, ami ide vezetett, igen.
Ugye ezután visszajönnek a kommunisták, vagyis hát a posztkommunista párt, hogy aztán végül beálljon a mostani hatalmi státus, és mindezek ellenére történt az, hogy 2009-ben már felvették Albániát a NATO-ba. Hát Albánia NATO tag lett nagyon-nagyon régen ahhoz képest. Ugye ez egy fontos pont volt, hogy a balkáni, földközi-tengeri projekciós képességekben egy ilyen további támaszpont is legyen. Egyébként használják is a Kucsova légi támaszpontot, illetve az Egyesült Államoknak a különleges műveleti parancsnoksága, Európára eső területi parancsnoksága is itt van. Tehát annak ellenére, hogy a demokratikus stabilitás az nem mintaértékű, ami hát mostanában se lett sokkal fényesebb. Ugye itt 2020-21 környékén volt a legutóbbi óriási válság, amikor pontosan a tagság, az Európai Uniós tagság ígéretével vették rá az uralkodó pártot, hogy valamilyen módon legalább egy kicsit a korrupció és az igazságügyi részrehajlás ellen próbáljon tenni valamit, úgyhogy egy bírói ügyészi alkalmassági vizsgálatot, vagyonvizsgálatot rendeltek el, választási rendszert kicsit átrajzolgatták. Na most ugye ennek az eredménye volt, hogy 3 éve a bírák 60%-a megbukott ezeken az ellenőrzéseken.
Ezt is ízlelgessük, igen. A másik, ha már így ez szóba került, egy nagyon komoly hát exportcikket egyik idézőjelbe Albániának, maga a maffia. Van összefonódás az államhatalom és a szervezett bűnözés között Albániában? Mert azt vettem észre, hogy a 2000-es években az összes akciófilmben albán mafiózókkal számolt le a Liam Neeson például.
Igen, tényleg.
Igen, sajnos pontosan ez a baj. Tehát, hogy ezzel a kvázi nagyon stabil, egypártrendszerű és időnként autokráciára törekvő pártvezetéssel és pártvezetőkkel. Ugye a 79 éves Sari Berisát is elkapták aztán ingatlan idekkel kapcsolatban 2023. októberében, de hát, hogy mennyire fonódik össze, a korábbi belügyminisztert elvitték drogcsempészetért.
Sőt, még egyébként ezt ízlelgessük, hogy a belügyminiszter drogcsempészetért lekapcsolják.
Ennél van, nem kell fémjelezni, hogy mennyire fonódik össze, úgyhogy ő ráadásul letöltendőt kapott, tehát ez egészen komoly, de ritka. És az egészségügyi miniszter csak uniós források elsikasztásáért vitték el, amit ugye az agrártámogatást, az előzetes támogatások egy jó részét fel is függesztette az EU, mondván, hogy hát olyan részét lopták el az olasz szerint, ez ilyen 30-40 millió euró, ami miatt nem mernek odaadni több pénzt. Tehát, hogy itt tényleg intézményesítetten zajlik a felvezett bűnözés és a politika együtt.
Ezért mondtad azt, hogy egy kicsit óvatosan az EU tagsággal?
Igen, tehát itt
mert egy ilyen országot a keblére ölelne Brüsszel, hát az egy halom problémát helyezne házon belül.
Hát egy halom problémát, meg ugye itt van a Koszovó kérdés, itt van a görögökkel való számtalan vita, tehát nem, tehát egy egyszerű tengeri vita is néha elég ahhoz, hogy egy tagsági folyamat megakadjon, nem hogy ilyen szintű viták. Úgyhogy ez szerintem még azért egy jóval hosszabb folyamat. Persze elindult a tárgyalás, de hát egy tárgyalás elindulása, hogy ezt minden eddigi balkáninál megállapítottuk, azért nem jelenti azt. Ugye 14-ben tag jelölt, és 2020-ban hagyták jóvá ezeknek a ígéreteknek a fényében, hogy aztán majd lesz valami, és 22-ben a gyakorlatban is megindulnak, de hát ugye itt van akárhány fejezet, amit végig kéne tárgyalni. Nincs azért nem eszik ezt a kását olyan forrón. Ennek megfelelően pont a Verisának a letartóztatása idején konkrétan füstgránátokat dobáltak a parlamentbe, akkor újabb válság volt. Úgyhogy tehát itt azért belpolitikailag nem olyan sziklaszinárd ez a történet, és akkor ugye ezt tegyük hozzá, hogy tényleg Koszovóval kapcsolatban, ugye Kurtival, a koszovói vezetővel, a albán az nincs mindig jóba, mert hogy ugye mindketten azt gondolják, hogy ők a nagy albán vezetők. Tehát itt még további rétegek tevődnek arra, hogy a szomszédokkal mennyire feszült ez a viszony.
Igen.
És akkor erre jön az, hogy de mondjuk most pont Rómának.
Igen, meghökkentően aktív a külpolitikailag, például ez a Melónival tető alá hozott, akiket kihalásznak a tengerből, azt vigyék Albániába, majd ott mi eldöntjük, hogy hajlandóak vagyunk-e befogadni őket, vagy sem megoldás, az egészen unikálisnak tűnik a migrációs problémák kezelésére.
Így van, tehát két migránstábot szépen létrehoztak, ezek ugye 36 ezer fő szállások lesznek a tervek szerint. Úgyhogy ezt a bírósági, már az olasz bírósági ítélet ellenére a Meloni kormány használja, úgyhogy ez a gyakorlatban is elindult. Egyébként ez nem annyira népszerű Albániában, Ami még inkább hát izgalmas lesz, nem is tudom, hogy kell ezt szépen mondani. Társadalmi feszültséget is fog szülni, és egy nagy kérdés hogy az egész migrációs politikát tekintve, hogy a britek pedig arról állapodtak meg velük, hogy elkezdik hazaküldeni Nagy-Britanniából az illegális albánokat. Úgyhogy például csak 2023-ban 16 ezer albán kért menedékjogot a brit kormánytól, ezek egy jó részét elutasították, és aztán el is kezdték már egy évvel korábban a visszatoloncolásokat ugyanígy az éves elutasított albán jelentkezőkből, úgyhogy negyed évente igyekeznek 1000 főt visszaküldeni Albániába. Tehát ez is egy érdekes dolog lesz, amikor azzal az Albániával, ahol tényleg ide többen élnek az országhatáraink kívül, mint belül, elindul ez az adott esetben albán kormánnyal megállapodott visszatelepítés. Ugye úgy, hogy gyakorlatilag a Balkán leggyengébb GDP-jét hozzák, tehát az uniósnak a 35%-a, tehát mondjuk az Észak-Macedón a szerb is magasabb, volt ide 64%-os. Tehát itt azért ez egy elég jelentős szegénység, és ugye azt is látjuk, hogy pont emiatt a állami maffia összefonódás miatt óriási az egyenlőtlenség. Úgyhogy hát azért itt még bőven
hát van terület arról, hogyha valami.
Ha én kínai stratéga lennék, akkor így ránéznék Európa térképére, és megnézném ott a meghallgatnám Feledi Botont podcastját Albániáról, és rájönnék, hogy igen, összefonódás, korrupció, maffia. Hát próbáljuk meg, akkor mi is ott, de közben NATO tagok meg Európai Unió felé átsingoznak, hát ez a krokodil hasa, hogy ugye Churchill fogalmazott a Balkánnal kapcsolatban, furcsa módon most lehet, hogy Európának is ez az európai krokodilnak is ez a hasa Kína szempontjából.
Nagyon érdekes felvetés, ugye az oroszokkal sincs különleges kapcsolatuk, hiszen annak idején nem voltak benne a kommunista táborban Oroszországgal sem, ugye volt egy rövid kínai epizódjuk, de az a helyzet, hogy a kínai működőtőke alig 2%-ot tesz ki Albániában, tehát egyszerűen nem, egy tengeri olajmezőre benéztek, de igazából a másik oldalon azt is látni kell, talán pont a NATO tagság miatt, és itt látszik, hogy működnek ezek a tagságok. Az amerikai kormány tiszta hálózat kezdeményezéséhez Albánia elsőként csatlakozott a Balkánon. Úgyhogy abszolút a Highway ZTE eszközgyártókat kitették a mobil hálózatokból, tehát azért látszik az amerikai jelenlét az országban. Nem mindenre terjed ki, de arra, hogy a geopolitikai versenyben Albániát azt megtartsák a NATO táborban, azonnal látszik, hogy ez a terv éppen ebben az országban működik.
Na jó, hát köszönjük.
Érdekes. Akkor ezek szerint ezek a uniós csatlakozási tárgyalások, akkor ez a nemeszik olyan forrónak ását jellegű, ugye?
Persze, hát azért ez még rengeteg ideig fog tartani.
Csak azért hoztam ezt szóba, mert a magyar kormány meg javíthatatlanul optimista ebben a kérdésben.
Hát a kettő nem mond ellent egymásnak.
Persze, ennyi magyar beruházóval Albániában értjük is, meg nyilván a magyar érdek egyébként. Én is azt gondolom, hogy az, hogy a Balkán utóbb tudjon csatlakozni. Más kérdés, hogy stabilizálni kéne a demokratikus működéseket, és transzparensebbé tenni ezeket a kormányzatokat. Ez itt azért egy nagyon komoly erőfeszítés lesz, ami láthatólag egy elitcserét feltételezne, és ugye, mint ismerjük itt, azért Közép- és Kelet-Európában az elitserék fő problémája, hogy nincsen második sor. Tehát azért ebben még lesz kihívás, vagy eljátszani azt, ugye itt is elképesztő kivándorlás volt, sokkal súlyosabb, mint mondjuk itt az unión belüli keleti régiókban, hogy hogyan lehet majd visszacsábítani azokat is, akik értenek adott esetben a közigazgatáros politika csináláshoz. Úgyhogy van még terephatás valami kísérletezésre.
Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, Botond, meg tanulságos volt. Hála neked megint.
Na,
csak.
Hát szépen haladunk itt a Balkánon. Egy rövid támabbat leszünk azért, hogy a szomszédság is ilyen szép színes.
Igen. Köszönjük
jó,
szépen.
Köszi még egyszer.
Sziasztok.
Szia. Szép napon. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel futottunk egy második kört Albániát, illetően így az adóvilág rovaton belül.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat együttműködő partnere az MBH Befektetési Bank. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Egyik születésnaposunk Kodály Zoltán zeneszerző, népzenekutató 1882-ben született ezen a napon. És hát egy igen velős mondását idézzük.
Így hangzik, olyan kevesen vagyunk, hogy a műveletlenség luxusát nem engedhetjük meg magunknak. Nem szerkesztői nem kiegészítés pedig,
meg,
de
nem engedhetnénk meg magunknak.
Igen. Szegény Kodály Zoltánval látná, hogy őzikes út
főműsoridőben,
hogy micsoda luxusban élünk. Ja. Vagy nagyon megugrott a népszaporulat, és már nem vagyunk olyan
az
kevesen.
Az
és
lehet.
Ezért aztán megengedhetjük magunknak a műveletlenség luxusát. Úgyhogy hát szegény. Na mindegy, Kodály Zoltántól idéztünk.
Nem tud róla,
így van.
A rovat együttműködő partnere az MBH Befektetési Bank. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
Millás reggeli.
No kérem szépen.
Kaptál egy üzenetet, Maci? Nem sokára utolérjük Albániát, hajrá.
Nem akarhatja ezt a hallgatóság. Azért ír ennyi smiley-t az üzenete
igen,
mögé.
Igen, igen. Aztán erős az olaszországi albán közösség. Ja, amelyik ottani albán nem pék vagy cukrász, az mafiózó.
Hát igen, ezek a sztereotípiek. Nem kétlem, hogy van valóság alapjuk, de...
igen, biztosan. Egyébként most megnéztem, mert emlékeztem erre a 36 ezer főt befogadó táborra, tehát tulajdonképpen egy placot ad Albánia, mert olasz fennhatóság alatt olasz működtetésben...
A sátrakat, meg a vizes blokkokat
igen,
is
igen,
az olaszok
igen,
adják.
Úgyhogy csak már eléggé szegénykék ahhoz, hogy egy ilyet csak úgy grátis oda dobjanak, ez volt nekem a furcsa, és egy ilyen konstrukcióban oldották meg ezt az együttműködést. valaki a bankokért itt könnyeket.
Illetve volt nem egy.
Persze, idézőjelben. Volt egy ilyen bankos beszélgetésünk, és az ő jövedelmezőségükről.
Ő, de sajnálom a bankokat. Ja, nem, jön még az is, hogy mennyire megviselt őket 2008, az nem jött.
Nem, azon már
de
azt
tényleg megviselte
meg, őket. Igen, persze, csak már messze van.
Nem szerettem a trágárságot, ritkán káromkodom. Hát ez... Tegnap este a sportáruház pénztárosa és a körülöttem állók mégis hallhattak tőlem egy cifrát. Na vajon mi volt a csengő hangja egy gyanútlan eladóhölgynek?
És az a baj, hogy
ő
már...
egy igazi orvlövész.
Igen. A csengő hang már nem úgy csengő hang, mint annak idején a Nokiákon, tudod. Hogy...
Igen, ez
és még fizettek is érte emberek, tudod, voltak ilyen...
Letölthető csengő hangok, és akkor ilyen volt ez az óvodás triola.
Azaz, azon annak a hangján.
Last Christmas
hanem dolog. Most már ott az rendesen, az eredeti, így van, úgyhogy ez tényleg egy igazi orvlövész, ahogy a hallgató írta. Gyanútlanul ugye megkérdezi, hogy kártyával vagy készpénzzel, majd rázendít a Last Christmas.
Igen. Azt írja a hallgató, hogy Liam Neeson, nem Liam Neeson. Köszönöm szépen, nyelvleckék Andrással, abba belefér szerintem.
Teljes mértékben.
Örülök, hogy Kántor, de más néven.
Ez viszont még érdekes, amit ketten is írnak, ez a, ugye említettük a Skipetárok földjén, kiderült, hogy Maj Károly, vagy Karl May szerzemény, és valóban egy albán történet. És írják, hogy a skipetár szó is abból ered, az albán nyelv, illetve népnek a csiptár, vagy hogy kell kiejteni hangzásból, névből, és ebből jön ez a skipetár dolog, ők az albánok, igen.
Mekkora lehet az albán diaszpóra Magyarországon? Egy időben óriási keletje volt, még Nagykovácsiból is nyílt albán pékség.
Igen.
De aztán onnan kikoptak. Mintha megritkultak volna.
Hát
egy időben volt egy ilyen
hadjárat, egy hullám, utána
hogy nagyon olcsóért hatalmas.
Igen, izé... utána jött egy nagy ellenőrzés hullám, meg
mindenki,
nagyon...
Mindennek ugyanolyan íze volt.
Hát mert azt találták ki, hogy csináltak egy nagy adag tésztát, és akkor azt hol kifli alakul, buktát,
sajtos pogit, minden csináltak.
Így van, és akkor csodálkoztál.
Most már szitokszóvá vált az albán pékség, nem?
De igen, meg ilyen kerülendő cuccnak. Igen. Polifónikus csengő. Jaj, köszi!
Polifónikus.
Minden tudnak a hallgat. Polifónikus csengőhang. Igen, hozzá kérek egy oplogót és egy szép hátlapot a 32-10-esre. Hát igen,
így lehetett pimpelni
abszolút,
a saját kis készülékünket. Mosoda volt az összes, azt írja a hallgató az
hát
albán pékségekre.
Feltétlenül elég
figyelj,
komoly forgalmakat
biztos, hogy én
produkáltak,
ugye,
mert árban jó volt.
Ahol megnyílt ez a pékség, én ott ugye mindig elhaladtam befelé a rádióba, és azok éjjel-nappal. Tehát amikor én éjjel igen. egykor mentem hazafelé, vagy kettőkor, igen. ott égett a villany, ott dolgoztak, lehetett látni az emberek sűrögnek, forognak, vevő egy szál se volt, de ott dolgoztak, és hajnalban ugyanígy. Tehát,
hogy... De ott már volt vevő, mert csomószor ott vettem
igen,
a reggelimet.
Igen. De nekem hogy... nem ízlett ez, ilyen édes
hát a
kis tésztám.
Azt idézőjelben, mert néha, tehát amikor nagyon nem volt uzsim, és azért ott korlátozott volt, hogy mit lehet, ugye, mert ott térdre esett egy kis közért, és úgy az agóniával, ami a klasszikus tudott, hogy először így elkezdenek fogyni a portékák, és ilyen nagyon hézagos a polc, nagyon punyadt a cucc, hát arról leszoktam, és akkor áttértem ide, de ez sem volt jó hosszú távon. Azt mondja, hogy tegnap Budai Plázán mentem át, majd rájöttem, hogy háborús zónában vagyok. Sokan néztek, hogy miért futok, de már megúszta egyelőre, írja Peti. Hú, értem, hogy ez egy ilyen sortűz, tudod, mint a filmekben, hogy a golyó veri fel a port mögötte, őt nem találja el. Hát veszélyes helyek ezek most.
Az imént egy jó munkás ember megállt a kirakatunk előtt, és zavarba ejtően szemembe nézve legalább másfél percig itt áll.
Igen, láttam, hogy nagyon kukucská.
Pedig nem ismertem. Arra lennék kíváncsi, hogy ami üvegkel a kezébe volt, az átlátszó folyadékot tartalmazott, hogy ez már annak a hatása lenne, vagy az csak ásványvíz volt, és én nagyon rossz májú vagyok, nem
igen.
tudom.
Igen.
Te is láttad igen. az ember? Ásványvíz volt,
igen,
vagy rossz
májú? Nem erre vonatkozott.
Értelek.
Na hát akkor ezzel be is toppant Czoller Andi, ahogy hallhatjátok, nem véletlenül, hiszen az ő műsorszáma következik, a Hírek című, és utána jövő mi vissza is folytatjuk a Millás reggelit.